Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg az ünneplő keresztény gyülekezet Isten igéjét, úgy, amint megírva találjuk Pál apostol római gyülekezethez írott levelében, a 15. rész 13. versében a következőképpen. A reménység Istene töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Amen. Ünneplő gyülekezet, kedves legéndiek, legényről elszármazottak, és most erre a mai ünnepre haza érkezettek, testvéreim a Jézus Krisztusban. Hadd olvassak fel néhány bekezdést a legéndi gyülekezet általános állapotáról. Az egyház jelen helyzetét vizsgálva be kell vallanunk, hogy bizony sokkal előbbre kellene tartanunk már, mint ahogy valóban tartunk. Gondolok itt az egyház külső fejlődésére, az anyagi helyzetére elsősorban, azután az egyház vagyoni állapotára. Azt gondolhatnátok, szeretett testvéreim, hogy a lelkészi jelentés, vagy esetleg az esperesi hivatal vizsgálat néhány évvel, vagy néhány hónappal ezelőtti mondatait olvastam fel. Valójában ezt a meglehetősen szomorú, a gondok felől a helyzetet megközelítő néhány mondatot 1917-ben, vagyis csaknem 100 évvel ezelőtt írta a gyülekezet akkori lelkésze, Bienik János, aki a legendi ágostai hitvallású evangélikus egyház történetét írta meg, nagyon helyesen, a reformáció ünnepének 400. évfordulójához közeledve. És most 100 év elmúltával, immár az 500. évforduló küszöbén meg kell állapítanunk, hogy nyilván jogos volt a lelkész akkori aggodalma, a gyülekezet általános állapotát, anyagi nehézségeit tekintve, de mégis Isten úgy látta jónak, hogy az azt követő 100 esztendőben is megtartotta az ő legéndi gyülekezetét. Isten úgy látta jónak, hogy mégis voltak, és vannak evangélikus testvérek, akik eljönnek Isten házába, voltak és vannak olyanok, akik a megszületett, sajnálatos módon egyre kisebb számban megszületett gyermekeket elhozzák ide a templomba, és megkereszteltetik őket. Újra és újra voltak és vannak, akik, ha már nem is helyi szolgálóként, de lelkipásztorként hirdetik itt Isten igéjét, és igazi lelkipásztorként állnak a testvérek mellett. Voltak és vannak, akik megszólaltatják az orgonát, hogy ne kíséret nélkül kelljen énekelni, és íme voltak és vannak olyanok, akik lehetővé tették, hogy ez a szép templom, ez a kis ékszerdoboz itt Nógrádban megújuljon, és ezért adhatunk most hálát, hogy nem az omlás, a leépülés jeleit láthatjuk, hanem az újjáépítés, a fejlődés jeleit. Ezzel együtt komolyan kell vennünk a néhai lelkipásztor közel 100 évvel ezelőtti sorait, és érdemes egy következő bekezdést is elolvasnom, mint egy szembesíteni a gyülekezetet azzal, hogy hogy is volt 100 évvel ezelőtt, miként éltek a legéndiek, és érdemes föltenni a kérdést, hogy hogyan élünk most ahhoz képest 100 év elmúltával. Nos, így írja a gyülekezet akkori lelkipásztora, Bienik János. A mi nógrádi népünk általában, de a legéndi nép speciálisan is nem rossz nép. Vallásos, mély lelkületű, templomjáró, jószívű, és nem közömbös minden újabb intézmény és haladás iránt sem. Megszakítva az idézetet, hadd mondjam azt, hogy szívből remélem, hogy így van azóta is. Hogy a legéndiekre azóta is jellemző, hogy mély vallásos lelkületű, templomba járó és jó szívű emberek lakják ezt a községet. De az idézet így folytatódik. Magyarul szépen beszélnek, és minden harmadik vasárnap magyar istentiszteletet tartunk már. Tudjuk, hogy időközben megtörtént a nyelvváltás, én viszont halkan hadd mondjam, hogy csak remélni tudom, hogy van, aki még emlékszik a szlovák gyökerekre. Talán egy-egy szót még ért, egy-egy mondatot még el tud mondani. Isten úgy látta jónak, hogy elmagyarosodjon ez a gyülekezet, ez a vidék, de ezzel együtt meg kell becsülnünk a szlovák múltat, az egykori gyökereket is. De így folytatódik az idézet. Újabb szellemi áramlatok közül csupán a túlzó szocializmus rontott a nép lelkületén, azóta sokkal anyagiasabban gondolkodók, nem tiszteli előjáróit, úgy, mert minden kabátosban ellenségét látja. Nos, az a szocializmus, amire itt hivatkozik, az még a szocialista rendszernek a kezdete volt, ami éppen csak megkezdődött az akkori Szovjetunióban, de utána, hogy nem tudhatta a lelkipásztor, Magyarországra 40 éven keresztül ez a szocializmus köszöntött be, ami nyilván sok kárt is okozott, de hiszem, hogy a keresztény testvérekben a hitvallásosságot is megerősítette, és az Isten tagadó kötelező ideológia ellenére sokan megmaradtak a hitben, vállalták az evangélikus örökséget, vállalták, hogy talán munkahelyi fenyegetettség ellenére ők templomba járnak, gyermeket konfirmációban részesítenek, talán még hitoktatásra is jelentkeznek. De aztán van egy olyan mondat, ami már megijeszt egy kicsit a múlt tekintetében. Azt írja ezekről a legendiekről, hogy sokan jobban szeretik a szeszes italokat, és ennek következtében lazábbak az erkölcseik. Nagyon remélem, hogy ez csak a 100 évvel ezelőtti múltra jellemző, és sem az erkölcsök nem lazultak, sem pedig a mértéktelen túlzó alkoholfogyasztás nem jellemző a gyülekezetre. Egy-egy kortyal, egy-egy jó minőségi bornak, egy pohárral való fogyasztása természetesen megengedett. Így folytatódik még ez a bemutatás. Ez itt könnyen magyarázható abból is, hogy közel vagyunk a fővároshoz, s népünk odajár kőműves napszámba, s onnan hozza újabb bölcsességét. Máskülönben a nép maga dolgos, szorgalmas, földjeit modernül munkája, még a régi főfoglalkozását, a szőlészetet sem hagyta abba. Háztartásában és öltözködésében tiszta, egyszerű, nem pazar, mint az alföldi. Ne bántsuk az alföldi testvéreket, hogy ők pazarlók lennének, hanem inkább mondjuk azt jó reménységgel, hogy a dolgos, szorgalmas, földjeit modernül megmunkáló nép, amely a régi foglalkozását nem felejti, ma is itt él közöttünk. Miért olvastam fel minden szeretett testvéreim? Egyrészt azért, hogy legyen történelmi érzékünk, kétszeresen is. Történelmileg kell ugyanis azt értékelnünk, hogy amit leíródott 100 évvel ezelőtt, az történelemmé válik. És elgondolkozom azon, hogy a mai istentisztelet jegyzőkönyvét, a mai közgyűlés jegyzőkönyvét, ha majd valaki 100 év múlva előveszi, akkor hogyan szembesíti az akkori gyülekezetet azzal, hogy 2016 áprilisában mi történt itt a legendi templomban? Lesz-e akkor püspök, aki itt áll a szószéken? Lesz-e akkor majd lelkipásztor, aki jelentést ad az elvégzett munkáról? Talán a jelentésbe belevéve, hogy volt valamikor a 21. század második évtizedében egy olyan pályázat, a reformációi utakkal kapcsolatos pályázat, amelynek keretében sikerült a templomot felújítani, és hálát adhattak azért, hogy a kicsiny marokinyi gyülekezet Isten házát így szépen rendbe hozta. Adja Isten, hogy 100 év múlva is lesznek itt evangélikusok, talán már elszármazottként, de visszajönnek, ahogyan most is visszajöttek sokan, mert Isten a csodáknak az Istene lehet, hiszen most átéljük azt, hogy sokan inkább elköltöznek innen, elnéptelenik a falu, bármennyire is gyönyörű szép ez a nógrádi táj, egyre kevesebben vagytok, de hát, ha megtörténik a csoda, hogy az emberek azt mondják, hogy nem ott a zajos fővárosban akarnak lakni, hanem itt a nógrádi dombok között, és hajlandók újra művelni a földet, hajlandók újra békében élni és szeretetben és visszavonultságban, mert ez kedvező az élet szempontjából. Én hiszem, hogy megtörténhet a csoda, és ezért ezt a történelmi látást szeretném nektek adni, hogy ahogyan 100 évvel ezelőtt a lelkésznek a bizonyos értelemben pesszimista, borulátó beszámolója ellenére most mégis itt van a gyülekezet a tele templomban, úgy 100 év múlva is, ha Isten csodát tesz közöttünk, lesz még evangélikus ezen a vidéken, lesz még evangélikus itt legénden. De a másik, ami miatt a történelmi távlatot szeretném elétek hozni, hogy a reformáció 500 éves évfordulójához közeledünk. Látjátok, már 1917-ben is fontos volt, hogy visszaemlékezzenek arra, hogy akkor 400 éve volt Luther színre lépése, hogy kiszögezte a 95 tételt a Wittenbergi vártemplom kapujára. Immár 500 évvel ezelőtti esemény ez. Jó, ha tudjátok, hogy Magyarországon is és világszerte készülünk erre a nagy ünnepre. Hálát adunk azért, hogy Isten megújítja újra és újra az ő egyházát. Mert Luther fellépését is nagy romlás előzte meg, joggal volt a reformátor szíve is tele aggodalommal és félelemmel, hogy mi lesz Isten népével Wittenbergben, Szászországban, szerte a világban. Ő is látta a leépülésnek, a romlásnak a jeleit, az anyagiasságnak a jeleit, a topzódásnak a jeleit, a római útja kifejezetten megbotránkoztatással végződött, hiszen azt élte át, hogy egészen a pápáig menően mennyire elkanyarodott Isten népe, a klérus, a papság különösen is, attól a bibliai szellemiségtől, amelyet pedig oly egyértelműen fogalmaztak meg 2000 évvel ezelőtt. És ezért volt szükség hitújításra, reformációra. Azóta sokat változott a világ. Hála Istennek készülhetünk az 500. évfordulóra, és azt mondhatom, hogy most már nem csak evangélikusok, hanem reformátusok, sőt katolikusok is hálatelt szívvel gondolhatunk arra, hogy Luther 500 évvel ezelőtt nyilvánosság elé lépett. Igen, nem nyelvbotlás volt ez. Római katolikus testvéreink is szerte a világban úgy tekintenek ma már a reformációra, hogy az a hitújítás szándékával született. Nem a szakadás szándékával, hanem az egyetemes egyház megújításának vágyával. És ha Isten megengedi, még ebben az évben, 2016 őszén, éppen a reformáció ünnepén, október 31-én, a Luteránus Világszövetség vezetői találkozhatunk majd Ferenc pápával az evangélikus Svédországban, éppen Lund városában, ahol 1947-ben megalakult a Luteránus Világszövetség. Pár évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna ez, hogy a pápa, Róma püspöke találkozik az evangélikus egyház vezetőivel, éppen október 31-én. De jó, ha tudjátok, hogy a 20. század és a 21. század a keresztény egységtörekvések százada. Nem egymás ellen, hanem egymásért közösen küzdünk az evangélium megszólaltatásával, a lelki gondozással, az egyház javára és Isten dicsőségére. És mindez, szeretett testvéreim, annak az igének jegyében történik, amely a mai ünnepi istentiszteletre szóló meghívón is olvasható, és amelyet igehirdetésemet megelőzően felolvastam, a reménység Istene töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek által. 3 kulcsszava van ennek az igének, az öröm, a békesség és a reménység. Mind a háromról hadd szóljak néhány szót. Öröm ünnep a mai. Örömünk lehet azért, hogy megújult a templom, hogy megtöltitek a padsorokat. De ez csak egy óra, ez csak egy ünnepi óra. Az öröm kell, hogy folytatódjék. Tudom, hogy sokan majd elutaznak, visszautaznak oda, ahonnan jöttek. de azt kérem őtőlük is, hogy vigyék magukkal ezt az örömöt. Vigyék magukkal ezt a legendi szellemiséget. És akárhova viszi őket a sors, a fővárosba vagy más településre, ott is maradjanak keresztények, ott is maradjanak evangélikusok, ott is maradjanak hitvallók. Egyházunk jövője szempontjából döntő fontosságú az, hogy tudjuk-e a híreket követni, hogy a nagy mozgás következtében, hogy kisebb falvakból városba, városokból a fővárosba, vagy ne adj Isten Magyarországról a határon túlra költöznek a testvérek, tudjuk-e őket oda követni lelkipásztori szeretettel. De ez rajtatok is múlik, hogy ott, ahol vagytok, jelentkeztek, a gyülekezetben, a lelkésznél. Kéritek a felvételeteket az adott gyülekezetbe, amely lakóhelyeteken működik. Vagy ha visszajöttök ide, akkor sajátotoktak tekintitek ezt a templomot. Ez az öröm el ne múljék. Ez az öröm véget ne érjen, hanem folytatódjon. Mert az örömhír, az evangélium, az újra és újra megszólíthat, megszólaltatható és megszólaltatandó. Tovább kell adnunk az evangéliumot. Abban a körben, ahol ti éltek, családban, munkahelyi körben, legyen nyilvános, hogy ti evangélikusok vagytok. Egyházunknak stratégiai mondata, jelszava az, hogy láthatóan evangélikus. Ahogyan már közeledtünk legényhez, látható volt a templom, mint egy iránytű, tájékozódási pont. Nem rejthető el a hegyen épült város, mondja Jézus a hegyi beszédben. Mi sem rejthetjük vék alá a hitünket, mert nem azért gyújtanak lángot, hogy azt a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóba, hogy azt lássák sokan, és az világosságot adjon sokaknak. Ti is ezt a világosságot, az evangélium világosságát, az örömhírt vihetitek magatokkal, ne rejtsétek el, hanem adjátok tovább, az legyen látható, legyen kézzel fogható, és evangélikus egyházunk legyen tényező ebben az országban, amely egyház szavára oda kell figyelni, amely egyház tevékenységét, akár oktatási, vagy szeretetszolgálati tevékenységét hitelesnek lehet tartani. Ez az az öröm, amelyről szól az apostol, és ez az az öröm, amelyet szeretnék én is rátok bízni, hogy vigyétek magatokkal, osszátok meg másokkal, tegyétek ezt kézzel foghatóvá. És az öröm mellett a másik szó a békesség. Jaj, ebben a világban annyi a békétlenség. Halljuk a híreket közelből és távolból, terrorcselekedetekről, balesetekről, katasztrófákról. Annyi ember szívében ott van a békétlenség, a nyugtalanság. Háborgó világban élünk, háborgó, hányattatott családok. Sokszor nem találják a biztos pontot. Fiatalok is nem tudják, hogy mik azok az értékek, amelyekre építeni lehet. Egyszerűen elveszítik az emberek a tájékozódási pontot, és a békétlenség lép a béke helyébe. Bárcsak mi a béke emberei tudnánk lenni. A feltámadott Jézus így lépett oda tanítványaihoz, békesség néktek. És ez a Jézus megállt középen, és onnan hirdette a békét. Szeretném, ha ti életetekben is Jézus lenne középen. Képzeljük el, hogy ő itt áll középen, megáll előttünk, és azt mondja, békesség néktek. Ő szeretne az életetek középpontja lenni, ő szeretne a családotok középpontja lenni. Hogy amikor nevelitek gyermekeiteket, akkor hitben neveljétek őket. Hogy amikor megálltok a haldoklók ágya szélén, akkor tudjatok imádkozni ő mellettük, hogy ők békében, megbékélten tudjanak elmenni a minden halandó útján. És itt a földi életben, ebben a községben is, ebben a megyében is a békét tudjátok munkálni. Mert lehetnek pártviszályok, lehetnek családi feszültségek, lehetnek régi ellentétek csoportok és csoportok között. De nekünk a békét kell meghirdetni, úgy, ahogyan ezt Jézus tette. Ő ezt is mondta, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogyan a világ adja, hanem ahogyan én tudom, csak én tudom azt adni. És Jézus ezt a mennyei békét, az Isten békéjét adja. És nem véletlenül mondja az apostol, hogy az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat. Végül, szeretett testvéreim, a harmadik szó, a legkedvesebb talán a szívünkhöz a mai napon, az öröm és a békesség mellett a reménység szava. Péter apostol levelében újra és újra a reménységről szól. Azt mondja, hogy legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek a bennetek élő reménységről. Miért idézem Pétert, Péter apostolt? Azért, mert a gyülekezet oltárképén ez a Péter látható, aki, amikor saját magára figyel, és a szelekre, a megpróbáltatásokra, a veszélyre figyel, akkor elsüllyed be a tengeren. De amikor Jézus szavára figyel, akkor megmenekül. És Jézus nem akarja Péter elsüllyedését, Jézus nem akarja Péternek a vesztét, hanem azt, hogy ő megmeneküljön és éljen. Utána kap a süllyedő Péternek. Adja Isten, hogy mi se süllyedő gyülekezet legyünk, süllyedő evangélikusok legyünk, hanem olyanok, akiket Jézus felemel, Jézus a szavával megtart. És ezért, mert Jézus felemelte Pétert, tud a tanítvány immár a reménységről, a földi és az örök életre vonatkozó reménységről szólni. Azt írja ebben a szép levélben már Pál apostol, akitől ez az ige vétetett, hogy a reménység Istene töltsön be titeket. Igen, Isten mindig a reménység Istene. A héten emlékezett a keresztény világ Jürgen Moltmann, német teológus születésnapjáról, aki még 90 éves korában is tübingeni professzorként aktív előadásokat tart. Nos, ezt a Jürgen Moltmann professzort azért tartjuk különösen is nagy becsben, mert ő egész életművével a reménységet fogalmazta meg. Nagy műve a reménység teológiája. Lehet beszélni a hitről is és a szeretetről is. Sok kötetet írtak ezekről a keresztény fogalmakról, de a reménységről külön kell szólni. Isten reménységéről is. Mert a reménység Istene, ez nem szójáték, a reménység Istene mellett Isten reménységéről is szólnunk kell. Isten reménykedik velünk kapcsolatban. Valaki egyszer egy keresztelő kapcsán, egy gyermek születése kapcsán mondta, hogy minden gyermek azzal a reménységgel születik a világra, hogy Isten még nem esett kétségbe az emberiség felett. Én hiszem, hogy születnek gyermekek. Én hiszem, hogy Isten ajándékoz nekünk jövőt. És ez azt jelenti, hogy ő nem esett még kétségbe az emberiség fölött. Istennek reménysége van az ő földi népével, az ő legindi evangélikus gyülekezetével kapcsolatban is. Legyetek ennek a reménységnek hordozói és továbbadói. És a templom, amely megújult, amelyért most hálát adhatunk, adhatja a kereteket. Jó ebbe a templomba bejönni, jó ebben a templomban hálát adni, de a templom akkor szép, ha ott ülnek benne a hívek. Imádság és ige szenteli meg a templomot. Jaj nekünk, ha elhallgat az ige, jaj nekünk, ha nem tudunk már imádkozni. Ez rajtunk múlik, szeressük és támogassuk a lelkipásztort, ez rajtunk múlik, hogy tudjunk imádkozni egyénileg és közösségben. Hogy ez a templom nem múzeum legyen, hanem a jelennek a szent helye, ahol a jövőt is tudjuk munkálni. Mert a reménység az mindig a múltba kapaszkodik, mint a horgony, ezért jelképe a horgony, de mindig előre tekint a jövőre. Ennek a reménységnek a jegyében adunk hálát a gyülekezetért, mindazokért, akik tettek ennek a templomnak a megújításáért. és adunk hálát a legényi evangélikus gyülekezetért. Azokért, akik a múltban itt éltek és szolgáltak, érettetek a jelen gyülekezetéért, és azért imádkozunk közösen, és ez a reménységünk tárgya, hogy legyen a jövőben is Istennek evangélikus gyülekezete itt Legénden. Szeretett testvéreim, így áldjon meg titeket a mindenható, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked a gyülekezet szép múltját, köszönjük a jelent is, ezt az órát, ezt az ünnepi órát, amelyben birtokba vehetjük a megújított templomot, de rád bízzuk a jövőt is, hogy jó tetszésed szerint tartsd meg ezt a gyülekezetet további nemzedékeken keresztül, hogy itt hirdettessék a te igéd, és imádkozó gyülekezet jöjjön össze nemzedékről nemzedékre, a te jó tetszésed szerint. Amen.